Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennálló énekként énekeljük a 161-es dicséretünk első versét. Foglaljunk helyet, és dicsérjük tovább Istent, imádkozzunk hozzá a 16. Zsoltárunk első három versével. Tarts meg engemet, ó én Istenem!
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Isten igéjét olvasom Pál apostol a korintusiaknak írt második leveléből, a 11. fejezet 16. versétől a fejezet végéig. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek. Ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Minthogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam. Többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton. Veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőjtelésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül ott van még naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy én vele együtt ne volnék erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, megtartásán, szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Istenünk, nem nagyon jutott eszünkbe, hogy a gyengeségeinkkel és a szenvedéseinkkel dicsekedjünk. Ezeket általában nagyon komolyan soroljuk magunkban, panaszképpen esetleg másoknak is. De ez a lehetőség, amit Pál mutat, pedig szenvedésből fakadt ez is, ez oly távoli tőlünk. Te mindent látsz és értesz, ezeket a perceinket, a lelki mozgatórugóinkat is. Kérünk, hogy most teremts világosságot, építs hitben és erőben, és kérünk, hogy bocsásd meg mindazt, amit ellened vétettünk, vagy amit felebarátunk ellen, mindazt, ami akadály lehet abban, hogy épüljünk a hitben. Nevedért kérünk, hallgass meg. Amen.
Thank you.
Az ige hirdetésre készülve a 176. dicséretet énekeljük. Isten igéjét olvasom, kicsi rendhagyó módon megint az Új Szövetségből, Pál apostol korintusiaknak írt második leveléből a folytatást, 12. rész első 10 verséből. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba. És olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az eltőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves testvéreim, ilyen személyes hangú vallomásról, ami ugyanakkor az Isten igéje, csak ehhez méltóan lehet beszélni, személyesen. Két, hogy úgy mondjam, vezérszava van a felolvasott résznek, ahogyan a megelőző, meg a következő résznek is, amelyek önmagukban egyáltalán nem vallásos szavak, sőt, a keresztény fogalmaink szerint nem is illenek annyira a keresztény ember szájába, a hitről való beszédbe, hanem nagyon is távol állnak attól. Az egyik a dicsekedés, a másik pedig az esztelen. Ha nem csak a szó szerinti, hanem az eredeti mellékzöngéjével akarjuk lefordítani azt, hogy dicsekedni, akkor úgy mondanánk, hogy nagyképűsködni, erről beszél itt Pál. Az esztelent pedig a magyar nyelv rugalmas árnyalatára építve kissé nyersebben így lehetne fordítani, hogy eszetlen. Bár a vallásos nyelvezetbe nem nagyon épült be a dicsekedni, meg az eszetlen, esztelen sem, illetve amennyiben a dicsekedés szóba kerül, mindig negatív értelemben ebben a nagyképűsködés értelmében, hogy tudnilik ez gőg, tilos valami, pedig Pálnak nagyon jellegzetes kifejezése. Az Új Szövetségben 53-szor olvassuk ezt a szót, és ebből 48-szor Pál használja. És legtöbbször teljesen pozitív értelemben. A Krisztussal dicsekszik, azaz nem csak elvállalja, hogy ő keresztény, hanem olyan értéknek tartja, hogy dicsekszik vele, ez is elég sokat mondó. Aztán arról ír, hogy a gyülekezetekkel, azok hitével is dicsekszik. Egyébként éppen a korintusiakkal is, már ami jó bennük van, azzal dicsekszik. És arról is ír, hogy az ítéletkor kölcsönösen fognak dicsekedni egymással. Az apostol és munkatársai a gyülekezetekkel, azok pedig ővelük. Nyilván, mint a Krisztus evangéliumának tanúival, hordozóival, mint ennek az evangéliumnak az erejéről tanúskodókkal. Azonban, ahogy itt mondtam, nem ilyen pozitív és jó értelemben beszél a dicsekvésről, hanem kifejezetten a nagyképűség értelmében. Arról a helyzetről van szó, hogy Korintusban, épp ahol egyébként a legnagyobb félelemmel állt neki a missziónak, és ahol a legtöbbet pátyolgatta a gyülekezetet, megjelentek, ahogy ő mondja, álapostolok, vagy máshol gunyorosan főapostolok, akik arra hivatkoztak, hogy ők Jézus népéből valók, Jézus vallásából valók, és hogy ezen kívül, olvassuk is, hogy héberek, izraeliták, Ábrahám magva, Krisztus szolgái, mert azzal is dicsekedtek, hogy különleges kijelentéseket kaptak látomásokban, és ezért magasabb rendűnek hirdették magukat a pogányokból lett egyszerű mezei keresztényekhez képest. Élősködtek rajtuk, nyilván elég jól éltek, a magasból parancsolgattak, ítélkeztek, sőt, odáig fajult a felsőbb rendűségük, hogy akár arcul is ütötték a nekik nem tetszőket. Legalábbis nem zárható ki, hogy amikor Pál erről ír, akkor szó szerint érti. A korintusiak pedig, ahelyett, hogy ezek ellen lázadtak volna, amit ugye Pállal szemben mindig gondolkodás nélkül megtettek, meghajoltak ezek előtt, és elismerték nagyságukat. Mellettük Pál csak egy mezítlábas, senkinek látszott a szemükben. Érthető, hogy Pál azt mondja, na most akkor én is nagyképűsködök egy kicsit. Sőt, hogy nagyon gunyoros hangnemben tart tükröt eléjük. Senki ne tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként fogadjatok is el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Nem lehetünk elég hálásak ezeknek az álapostoloknak, vagy fő apostoloknak, mert ha ők nem lettek volna, sem azokról a mélységekről nem lenne fogalmunk, amiket Pál átélt, sem arról a magasságról, ami neki adatott. Nem lenne fogalmunk arról, hogy mire képes az ember Krisztusért. És nem lenne fogalmunk arról sem, hogy mit képes megtenni az Isten egy emberrel, a szolgájával, az emberekért. Bölcs felismerése Calvinnak, aki szintén tapasztalatból beszélt, hogy ami jót Isten a világon véghez akar vinni, azt emberek gonosz szándékával valósítja meg. Ha nem lettek volna ezek az ál vagy fő apostolok, nem látnánk, hogy mit is jelentett, amit Pálról, aki éppen megtért és időlegesen megvakult, mit is mondott az Úr. Megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvednie az én nevemért. Nem lenne fogalmunk arról, hogy Krisztus mennyire nem a levegőbe beszélt. Az a vezérkérdésünk az igehirdetésben, túl lehet-e élni, ki lehet-e bírni épp idegrendszerrel, épp pszichével, épp értelemmel, hogy valakit visszatérően bebörtönöznek, olyan sokszor, hogy hirtelen a számát sem tudja, miközben pontosan beszámol arról, hogy ötször kapott zsidóbíróság előtt, zsidóbíróságtól egy hián 40 botütést, amiben azt is bele kell számítani, hogy ez nem egy állandó kvóta. Lehetett kevesebb is, de ő rá mindig a legszigorúbbat számították, vagy rótták ki. Hogy háromszor megvesszőzték ez a római jogi igazságszolgáltatást jelentette, és semmivel sem volt enyhébb a zsidó botozásnál, hogy három hajótörést szenvedett, hogy rablók kezébe esett, hogy kényszerűen virrasztott, éhezett és szomjazott, emellett rendszeresen, önkéntesen böjtölt, gyakori fázás, hideg, és ezek csak a nagyobbak. Mert ahogy hozzáteszi, ezek mellett még ott van a reszli, a naponkénti zaklattatás és az összes minimum 16 gyülekezet gondja. Ez körülbelül 15 év mérlege. Túl lehet-e élni mindezt anélkül, hogy az idegrendszer, az elme ne károsodna, hogy valaki normális maradjon? És jön mindezek után nem a nyugalom, hanem még a küldetés állandó terhe, és épp most egy konfliktus terhe is. Vékony jégen járunk, mert a legtöbben nem vagyunk szakemberek, hogy erre válaszolni tudjunk, és egy szakember talán nem is vállalkozna ilyen rövid összefoglaló alapján, hogy igent vagy nemet mondjon, túl lehet-e mindezt élni épp személyiséggel. De mégis csak csodálhatjuk, hogy aki ennyi mindenen ment keresztül, és megy keresztül éppen ezekben az években, és a későbbiekben is, milyen leveleket írt a különböző gyülekezeteknek és a munkatársainak. Nyoma sincs ezekben a levelekben megrokkant léleknek vagy gondolkodásnak. Ellenkezőleg árad belőlük a lendület, a mélyen látó bölcsesség, a belső logika és az erkölcsi fegyelem. Aki ennyit és így kibírt, arra mi azt mondjuk, erős ember. Hős. Hát ki erős és hős, ha nem az, aki ennyit és így kibírt? És mégis Pál a legkomolyabban és a legőszintébben azt mondja, hogy mindebből, mindebben egy valami derült ki világosan a számára, hogy mennyire erőtlen és gyenge is vagyok. Nyíltan ír arról itt és a későbbiekben is, hogy mennyire meggyötörte mindez, hogy mennyit kívánt tőle fizikailag és lelkileg, hogy mennyi hitet, mennyi imádságot, mennyi aggodalmat, mennyi félelmet, hányféle indulatot keltett benne mindez. Milyen furcsa, hogy kívülről egy erős ember áll előttünk, aki hihetetlen sokat kibírt, belülről pedig, ahogy ő nyíltan mondja, egy erőtlen vagy gyenge. Egészen lenyűgöző ez az őszinteség, ahogy Pál nem játssza el a hit bajnokát, ahogy az hálapostolok meg eljátszották. Egészen lenyűgöző, mert magunkra ismerhetünk. Ki látja, mi zajlik bennünk, és mibe is kerül egy-egy helyzetben helytállnunk. És kibe látunk bele, hogy mi zajlik benne, mibe is kerül neki egy nehéz helyzetben helytállni. Az erőt nem úgy éljük meg, hogy annak is érezzük magunkat. De ami ennél meglepőbb, hogy a Krisztus erejét nem úgy éljük meg, hogy erősnek érezzük magunkat, hogy hirtelen elmúlik az erőtlenség, és valami hősies szilárdság árad szét bennünk. Nem kizárt, hogy lehet ilyen is, de Pál általános tapasztalatként úgy ír erről, ahogy itt hallottuk. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És ez azt jelenti, hogy az érzései tökéletesen ellentmondanak a valóságnak. Hogy kiszolgáltatott helyzetben van, és azt érzi, hogy tehetetlen, és eközben a valóság az, hogy Krisztus ereje hordozza őt is és a helyzetet is, hogy az Úr épp így éri el a célját. Pál esetében ez a cél elég világos, általában a misszió, de egészen konkrétan és rövid távon a korintusiak megvilágosítása, hogy ki is a hiteles apostol, akire az üdvösségüket bízhatják. Ránk nézve is érvényes ez az ellentmondásos törvényszerűség, hogy amikor erőtlennek érezzük magunkat, Krisztus ereje akkor is hordozza a helyzetet, hordoz minket, a kapcsolatokat, és célhoz is ér. Nem biztos, hogy ahhoz a célhoz, amit mi szeretnénk elérni, amit mi kitűztünk, de mindenképpen ahhoz a célhoz, amit az Úr általunk véghez vinni, épp a mi erőtlenségünk által véghez vinni kíván. És ebből az egész történetből lehet, hogy kívülről nem sok, vagy semmi sem látszik. Azt nem jelenti persze mindez, hogy mindenkor csak a félelem, az erőtlenség és a tehetetlenség kell jellemezzen minket. Lukács az abcselben beszámol többször arról, hogy Pál milyen bátran beszélt, és hogy milyen céltudatosan tervezett, s olvashatjuk is, hogy milyen határozottan ír a különféle gyülekezeteknek. Azonban megtanulta, és így mi is, hogy azt a célt, amit az Úr el akar érni általunk, csupán a mi erőnk nem valósíthatja meg. A kérdésre, hogy túl lehet-e mindezt élni épp személyiséggel, ilyen bölcsességre vezettetve, a leveleken kívül, amikre az előbb hivatkoztunk, az előbb felolvasott részben itt van a másik válasz is, amely a mélységek után felfoghatatlan magasságról ír. És ezt is az állapostoloknak köszönhetjük, hogy kiprovokálták Pálból. Ez az elragadtatásról szól, amiről csak röviden beszélünk itt, hiszen Pál is gyakorlatilag csak a tényéről tájékoztat, mert a lényegről, amit megtapasztalt, a beszédekről, amiket hallott, nem nyilatkozhat. Ha pedig így van, akkor fölösleges is kérdeznünk, hogy miért, és hogy vajon mi lehetett az. Ami azonban fontos a számunkra belőle, hogy az apostol az elhívása után nem sokkal egy felmérhetetlen erőforrást kapott. Hit energia bombát, ha mondhatjuk így, ebben a tapasztalatban. És biztosan ebben az élményben gyökerezik az a kijelentése, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, ami az örökké valóságban vár ránk. Ez a várakozásunk az ő szavai nyomán, hogy hát persze az apostol mondta, biztos igaz, tehát nem általános apostoli kijelentésen alapul, meg nem azon a belső logikán, hogy persze, hát az Isten világa biztosan sokkal jobb, mint a földi világunk, hanem Pál konkrét és közvetlen tapasztalatán. De milyen érdekes, hogy ez a tapasztalat, ez a rendkívüli tapasztalat annyira nem könnyítette meg a földi szenvedéseit, hogy ne könyörgött volna sokszor. Itt a háromszor nem szám értékben vendő, hanem a sokszort jelenti. Tehát ez a rendkívüli tapasztalat annyira nem könnyítette meg a földi szenvedéseit, hogy ne könyörgött volna sokszor szabadulásért. A magam részéről azokkal értek egyet, akik a tövisben, a testbe adott tövisben nem egy betegséget látnak csupán, hanem éppen az üldöztetést is. Hiszen a tövis és a tüske az Ószövetségben, amit Pál annyira ismert és használt is, a tüske, a tövis visszatérően az ellenséget szimbolizálja. Tehát érdekes az a helyzet, és megint meglepi a várakozásunkat, hogy a rendkívüli magasság megtapasztalása nem szüntette meg, nem tette semmissé a szenvedés súlyát, még csak meg sem könnyítette. Csak, de erőt adott mégis az elhordozásukhoz. Nem tudom, azt lehet-e mondani, hogy Isten a szenvedésekkel és a próbatételekkel azonos arányban ad különleges hittapasztalatokat, de egyetértek azokkal a biblia magyarázókkal, akik szerint Pál esetében ez a kettő, a rendkívüli sok szenvedés és a rendkívüli hittapasztalat, kinyilatkoztatás összefüggött. Így a csoda azonban nem csak az a rendkívüliség, amit ő átélt, hanem csoda az is, hogy épp lélekkel, épp értelemmel ennyi mindent kibírt és nem omlott össze. Nem lett roncsolt idegzetű ember. Furcsa dinamikája működése ez Krisztus mennyei erejének, hogy azt nem teszi meg, hogy megszüntesse, vagy akár könnyítse a próbák súlyát, hogy elvegye az erőtlenség érzését, azt, hogy nem bírom tovább. De arra mégis elég, hogy ne omoljon össze Pál. Ennyiben a csoda az, hogy valami nem következik be, Valami végzetesen rossz nem következik be. Itt persze nehezebb a dolgunk, mert az mégiscsak egyértelmű, és inkább a csoda irányába mutat, hogy valaki például egy gyógyíthatatlan betegségből meggyógyul. De az, hogy nem betegszik bele, akár a legsúlyosabb diagnózissal egy helyzetbe valaki, ez kevésbé számít csodának. Pedig bizonyára sokszor igazat mondunk, talán nem mindig, de sokszor, amikor úgy fogalmazunk, hogy visszatekintve csodálom, hogy nem roppantam össze, hogy kibírtam, hogy megküzdöttem ezzel a helyzettel. Miközben folyamatosan azt éltük át, hogy nincs erőnk hozzá. És ennyiben pontosan az történik velünk, mint Pállal. A korábbi hittapasztalataink Isten gondviseléséről, vezetéséről, Krisztus szabadításáról, nehézségekből nem teszik könnyűvé a pillanatnyi próba elviselését, de az ismeretük, hogy magunkban hordozzuk ezeket, megmentenek, megmenthetnek az összeomlástól. Nem arról beszélünk most, hogy akik mégis összetörnek, azoknak nincs elég hitük, vagy Krisztus cserben hagyta őket. Csak, de arról beszélhetünk Pál példája alapján, hogy a csoda sokszor nem az, ami megtörténik, hanem a csoda sokszor az, hogy valami nem következik be. Csak sokkal nehezebb észrevenni. Ezért is beszélhetünk most róla. Összegezve, mélységek és magasság, emberi erő és Krisztus ereje, ezeknek furcsa dinamikájába tekinthettünk bele. Hogy az érzéseinkkel mennyire ellentétes sokszor a valóság. Hogy tudnilik, Krisztus épp az erőtlenség által éri el nem a mi, hanem az ő célját. És hogy Krisztus ereje milyen sokszor megelőző hatású. Hogy nem következik be valami rossz, ami pedig reális lenne. És hogy ez nem kisebb csoda egyebeknél. Ámen. Válaszoljunk, testvéreim, az ige hirdetésre a 426. dicséret éneklésével.
Thank you.
Imádkozzunk. Istenünk, az ének szavainál szebben, átfogóbban tudunk-e most szólni? Mégis hozzátesszük, hogy hálát adunk neked, hogy a valóság sokszor, tán legtöbbször mennyire más, mint amit érzékelünk, és ez a valóság a javunkra van. Megvalljuk neked azt is, hogy sokszor azért sem gazdagodik a hittapasztalatunk, mert azt várjuk, hogy a mi céljaink érődjenek el, ahelyett, hogy átadnánk magunkat, vágyainkat a te céljaidnak. Nem akarunk elfeledkezni azokról, akik éppen most súlyos terheket hordoznak, és éppen azokról, akik azt élik át, hogy nem bírom tovább. Tudjuk, hogy anélkül is hordozod őket, hogy mi kérnénk, mégis az imádság egységében eléd hozzuk őket. Eléd hozzuk a gyászolókat, a betegeket, a megromlott kapcsolatban sínylődőket, minden nélkülözőt és üldözöttet. És most imádkozunk hozzád azokkal a szent szavakkal, amelyekre a mi Urunk Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 195. dicséretet. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Ővé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!